Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban egyelőre még nem tudom biztosan, hogy kapcsolatunk van-e a vendéggel. Háromszéki tájakra szeretnénk látogatni, ugyanis nagyon fontos dolgok történnek Háromszéken. Remélem, hogy a tegnap esti Szatmár Németiben elszenvedett női kosárlabda kudarc nem törte le az ott élőket, és a ma 18 óra 15 perctől kezdődő mérkőzés talán meghozza a várva várt sikert, annak tekintetében is, hogy a Sepsiszentgyörgyön immárom egyre szélesebb körben zajló Szentgyörgy napok rendezvényei keretében a kosaras lányokat meg lehessen ünnepelni. Ha minden igaz, akkor itt van velünk az az ember, aki mindenről tájékoztatni fog, de nem csak sportsikerekről, nem csak bulizásról, hanem a megyével kapcsolatos újdonságokról is, úgyhogy remélem, hogy vonalban vagyunk. Üdvözlöm tisztelettel Tamás Sándort, a Kovászna megyei tanács elnökét. Jó napot kívánok!
Tisztelettel üdvözlöm nem csak a szerkesztő urat, hanem Székelyföld hangja rádió hallgatóit is.
Egy bemelegítő kérdésként nem tudtam, itt most jelezték a kollégák, hogy sikerült kapcsolatot teremteni. Nagyon letörte önöket a tegnap esti Szatmár Németiben elszenvedett kudarc?
Én azt hiszem, hogy másokat sem, engem semmiképp, hiszen kudarcról szó nincsen. Egy diadalmenetről van szó, és nem csak az elmúlt hetek vagy hónapok, hanem az elmúlt évek diadalmenetéről van szó. A lány kosárlabda csapat, a női kosárlabda csapat már hosszú ideje, hogy Románia élvonalas csapatai közé tartozik, és jó néhány éve pedig román kupát, a Románia kupát megnyeri, és Románia bajnoka is egyaránt. Azt tudtuk bebizonyítani, elég sok munkával és hosszú évek végig gondolt tartós finanszírozásával, hogy ide lehet hozni Sepsiszentgyörgyre a női kosárlabda központját, és meg lehet úgy szervezni, hogy ránk figyeljen az ország, miközben székelyzászlót, a szurkolóink székelyzászlót emelnek magasban, miközben a csapat himnuszát, a széke himnuszt énekelik, és ehhez asszisztál mindig az ellenfél csapata is, szinte 100%-ban, mert azért voltak az elmúlt években érdekes fordulatok, amikor román csapat edzője hátat fordított, vagy a csapat játékosait arra buzította, a saját csapata játékosait arra buzította, hogy ne hallgassák végig a Sepsiszik himnuszát. Ettől függetlenül tetszik vagy nem tetszik, legyen mindenkinek világos, meg kell tanulni kosarazni, és akik tudnak kosarazni, azokat pedig oda kell figyelni tisztelettel.
A témára röviden még visszatérünk, már nem remélem, hogy az idő engedni fog, mert hogy a győzelem az mindig fontos, és tényleg a lányok nagyon az utóbbi három évben bebizonyították, hogy a pódium felső fokában a helyük. Egyéb iránt szíves engedelmével még azt elmondanám, hogy idén február végén, március elején a férfi kosárlabda fővárosa is volt Sepsiszentgyörgy a férfi kupadöntők kapcsán. Tehát adja jó Isten, hogy ezentúl mindig ilyen sikeres rendezvényekről lehessünk, tájékoztathassunk.
És nem csak ebben a műfajban, mert nyilván a Sepsiszentgyörgyi futballcsapat szintén jó helyen van, jól játszik, egyre jobban játszik, és nagyon nagy a szurkoló tábora, de ugyanúgy feltörekvőben vannak a hokisták, Kézdivásárhelyen hosszú évek után, több mint 10 év munka után sikerült befejezni, finalizálni, átadni egy olyan műjégpályát, amely párját ritkítja Székelyföldön, egészen biztos, és amely a Hoki Akadémia része, már mint a tartalma, nem a pálya maga, hanem a tartalma, rengeteg lelkes fiatal van, és azt mondhatom, hogy foci, hoki, kosárlabda. Ez egy olyan hármas, amely húzó ágazata Sepsiszentgyörgynek, Kézivásárhelynek, Háromszéknek egyaránt.
Ezt a témát a végére szerettem volna hagyni, de ha már belevágtunk, tisztelt elnök úr, akkor még zárásként ennek kapcsán arra kérem, hogy ismertesse, hogy a sportbázisoknak a helyzetével milyen újdonságok vannak, mert hogy ott a sportcsarnok és környékével kapcsolatosan megint Bukaresttel volt apró pengeváltás, és hát ugye bár ha már a Sepsi OSK labdarúgó csapatot említette, akkor hosszú idő kellett ahhoz, hogy a csapat hazatérjen Sepsiszentgyörgyre.
Tehát igenis, meg nem is, mint sok minden ebben az országban, soha nincsenek tiszta viszonyok. Ami nincsen rendben, az az, hogy az állam vagyonát képező központi közigazgatás alá tartozó municipiumi sportbázis, az nem Sepsiszentgyörgyhöz tartozik, hanem Bukaresthez. Egyébként a Szabó Kati nevét viselő teremmel egyaránt. Saját beruházására volt szüksége a cégnek, a cégvezetőjének ahhoz, hogy haza tudja hozni a csapatot, mert hát milyen furcsa, egy A-osztályos csapat máshol idegenbe játszik. Illetve hát nem adták át hosszú ígéretek után sem, nyilván nem csak nálunk, hanem más megyében sem a sportbázisokat, a sportigazgatóságokat, a táborokat a megyének vagy a municipiumoknak. Bár meggyőződésem, hogy jobb gazdái tudnánk lenni, mint ahogy azt bebizonyítottuk más vagyonok esetében, mint a bukarestiek, ezeknek az ingatlanoknak mi jobb gazdái tudnánk lenni. Van pozitívum is, mert nem igaz, hogy nincs. Sepsiszentgyörgyön 18-20 millió euróból épült a Sepsi Aréna, tehát párját ritkítja nem csak Székelyföldön, hanem az országban is, amely kormánytámogatással épült, viszont már a Sepsiszentgyörgy municipium tulajdona. Ugyanúgy az imént említett kézivásárhelyi műjégpálya, tehát gyönyörű, egyszerűen olyan szép, mint Amerikában, ahogy ezt megfogalmaztuk, az szintén kormánytámogatással, nem csak kormánypénzből, de nagy kormánytámogatással, nagy százalékban kormánytámogatással épült, és a kézivásárhelyi város tulajdonát képezi. Azért mondom, hogy igenis, meg nem is, mert van benne ilyen is, olyan is. Viszont ami jó, az az, hogy Budapestről érkező támogatásokkal elindult egy utánpótlás képzés a mi csapataink számára, és egy módszeres, rendszeres szakmai képzés. Én nem vagyok egyik ágazatban sem szakember, nem vagyok sportember, de nagyon jól látom, érzékelem, hogy a fiatalok számára az rendkívül fontos, hogy egy rendszeres utánpótlás, egyáltalán edzés, tehetségválogatás történik itt nálunk és szerte Székelyföldön egyaránt.
Mivel hogy élőben vagyunk itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, a háttérből zene szól. Kérném szépen, hogy magyarázza meg, tisztelt elnök úr, hogy nem buli van a Kovászna megyei tanács épületében, hanem mi az oka annak, hogy zene halszik a háttérből?
Az épületen előtt, igen. Nem én bulizok ide bent, hanem az egész város és az egész megye, a környék bulizik az épületen kívül. Sepsiszentgyörgyön ma nincsen olyan hely, ahol zene nélkül el lehetne vonulni, de most nem is kell, hiszen Szentgyörgynapok vannak. Van helye, de az máskor lesz, amikor nyugodtan elvonul az ember, ma pedig minden téren, minden utcasarkon, akár zenészek, akár nagy zenekarok buliznak, hiszen ez a sokadik Szentgyörgynapok, amely talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy Erdély legnagyobb fesztiválja, egész héten tartott, igazából a hét elején elsősorban ifjúsági, kulturális rendezvények, és péntek, szombat, vasárnap pedig hát a kirakodó vásárok, illetve a nagy bulik rendezvénye. Nyilván jókot is lehet enni odakint, és itt nem csak a kürtös kalácsra gondolok, hanem jófajta házi csülök, meg sok minden egyéb. Én egyébként a délután sült disznóbordát ettem.
Vágyom egészségére!
így az önök segítségével is egy kicsi reklámot és egy kicsi ízelítőt incsiklandó illatokból szeretném volna biztosítani. Éppen arra hívva a hallgatókat, hogy jöjjenek, látogassanak el nem csak sepsiszentgyörgyieket, hanem más megyéből. Itt az önök adáskörzetében ugye Székelyföld plusz Barcaság, úgyhogy hajrá, várjuk szeretettel Szentgyörgyen.
Egyéb iránt 14 és 16 óra között élő helyszíni közvetítés van onnan önöktől a sepsi szentgyörgyi Szentgyörgy napok rendezvényeiről. A kollégáink ott vannak önökkel együtt, úgyhogy tájékoztatják a tisztelt hallgatókat mindarról, ami történik a Szentgyörgy napokon. Na már most azt említette az előbb, tisztelt elnök úr, hogy idegenben játszik néha napján a sepsi OSK, és hogy sajnálatos módon voltak komoly magyarellenes megnyilvánulások, elég is sokba került azoknak, akik ezt elkövették. Átvitt értelemben a Kovászta megyei tanács testülete is idegenben játszott, idézőjelbe téve a tegnap. Ugyanis kihelyezett ülést tartott a megyei önkormányzat. Nos, ennek részleteiről kérném szépen, hogy tájékoztassa a hallgatókat, esetleg azokat, akik nem értesültek még arról, hogy milyen nagyszabású lépésekre készülnek a továbbiakban önkormányzati szinten.
Csak átvitt értelemben, mert hogy Sepsiszentkirály is Kovászna megyében van, és Kovászna megye tanácsa pedig minden településre odafigyel, így Ilyefalva községre is, ahol a Sepsiszentkirály tartozik, ahol a tanácsülést tartottuk, ahol az elmúlt időszakban a község mindhárom településén komoly infrastruktúrális beruházásokat végeztünk, mondhatom többes számban, hiszen a helyi tanács mellett a megyei önkormányzat is, és igen, a román kormány finanszírozásával, uniós finanszírozásokkal, tehát a helyi és a megyei önkormányzat nagyívű beruházásokat hajtott végre. Ott halad el többek között egy fontos útunk, megyei útunk, ez Sepsiszentgyörgy, Ilyefalva, Aldoboly, Brassó megye határa közötti 8,5 kilométeres útszakasz, amelynek állapotára egyébként az ön mosorában az elmúlt években többször rákérdezte kedves hallgatók, és Kis Csaba szerkesztő úr is. Tisztelettel jelentem, hogy a tavalyi évben átadtuk azt a nagy beruházást, kiszélesítettük az utat, felszedtük az összes 35-40 évvel ezelőtt leöntött beton részt, betonozott sáncokat készítettünk, 220 darab bejáratott gazdaságokhoz a két faluban, és járdákot alakítottunk ki 4 kilométer hosszúságban a faluban. Olyan utat építettünk, amely bárhol megállja a helyét, meg is nőtt a forgalom Brassó irányába, de hát éppen ez volt a cél, hogy könnyebbé tegyük a forgalmat szélesebb úton, illetve hát tehermentesítsük Sepsiszentgyörgy egy részének forgalmát. Ez volt egy nagy beruházás, amit a megye végzett el saját költségvetésből, és most pedig önrészhez támogatást nyújtottunk, mint egy 300 ezer lej Ilyefalva községnek, hiszen ő egy oldhidat fog, egy 35 méter hosszú oldhidat fog építeni, már kiadta a munkakezdési parancsot a polgármester úr kormányfinanszírozással és önrészsel, így hát román kormány, Ilyefalva község és megyei önkormányzat pénzéből az idén felépül ott egy új híd. Amikor a híd elkészül, akkor mintegy 3 kilométeres útszakaszt átveszünk a községtől, megyei adminisztrálásba, és korszerűsítjük, és a forgalmat szintén úgy szervezzük meg, hogy arányosabban, vagy hogy mondjam, egy kicsit levegősebben, szuszogósabban tudjuk elosztani mindazt a forgalmat, ami Sepsiszentgyörgyről Brassó irányába, két irányba is tud haladni. Egyébről is szó volt, ott a kistérség támogatási rendszeréről, beruházásokról, infrastruktúrális fejlesztéséről. Van ott egy kistérség, Dobolló, Uzon, Régy, Ilyefalva és Kökös kistérségről van szó.
Ez a Durik.
Durik, igen, hát a települések, a községek kezdő betűinek betűszót alkottunk, és ebből lett a Durik.
Annyira elragadott a jó hangulat, ami ott a háttérben halszik ott önöknél, és el tudom képzelni, milyen jó hangulat van kint is a rendezvények során, hogy elfelejtettem a tisztelt hallgatóknak a megemlíteni, hogy ők is bekapcsolódhatnak, kérdéseket intézhetnek.
Hangulatban és a tengernapokban, úgy ezt szerette volna mondani.
Tehát élőben vagyunk, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es valamint a 0365 42 44 34-es SMS-eket a 0740 274 165-ös számra várunk, és elektronikus posta címünk az e-mail cím is él, naprakész@marosvásárhelyi.ro. Engedjen meg egy 100 pontos kérdést. Tehát, mintegy 300 ezer lejjel támogatták a megyei önkormányzat kasszájából IF Alvát a tervei megvalósításához. Az év elején arról volt szó, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok, ugyebár a kormány szintű intézkedések kapcsán. Ez most megspórolt pénz, vagy bele volt már kalkulálva idejében, és finanszírozni tudják ezeket a beruházásokat, vagy hogyan sikerült kigazdálkodni ezt a nem kevés összeget?
Ennél több összegünk van, van pénzünk bőven, de az csak a beruházásokra van. Amiről korábban szó volt, az önök műsorában is, önök rádiójában, az ön műsorában is elmondtam, hogy a költségvetés az két részből áll. Az egyik rész a működési rész, ide tartozik az intézményfenntartás, fizetések, és a másik része pedig a beruházási rész. A működési résznél nincsen pénzünk. A működési résznél szolgáltatások vagy pályázatkiírások esetében nincsen pénzünk. A fizetést is csak 9 hónapra tudjuk biztosítani egyelőre az alkalmazottaknak, és itt ne a megyei tanács, ne csak a megyei tanács szakaparátusára gondoljanak, ami 102 fő, hanem gondoljanak a 13 alárendelt intézményre is, ami összesen 1700, ma reggel 9 órakor 1719 alkalmazottunk volt, ebből több mint 900 a megyei sürgősségi kórházba, és több mint 500 a szociális és gyerekvédelmi igazgatóságban. Egyébként itt a legnagyobb probléma a fizetések kérdése és azoknak a kiadása 9 hónap után. Viszont a fejlesztési résznél van pénzünk. Sok pénzünk van, jó terveink vannak, nyertes pályázataink vannak, és mindaz, ami fejlesztés, út, híd, kórház, de azon túli fejlesztési kérdések is, például tegnap fogadtunk el 5 alárendelt intézményünknek, hogy ilyen rossz használaton kívüli Dacia-t leírhatnak és beadják a roncsautó programba, helyette pedig új Dacia-t vásárolhatnak, az szintén a fejlesztést szolgálja. Tehát ilyen szempontból azt, amit IF Alvának adtunk, illetve fogunk még az elkövetkező hónapban más községnek is a segítségére lenni, de ezt most nem árulom még el önnek, majd a következő műsorban, arra a részre, azon a részen a fejlesztésnél van, és lesz az elkövetkező időszakban is rendelkezésre komoly összeg.
Köszönöm szépen a pontosítást. Én csak azért kérdeztem rá erre a kényes témakörre, mert az igaz, hogy én nem vagyok tisztában, annyira nem látok annyira mélyre az önkormányzati munka berkeibe, de hallottam és tudok olyan esetről, hogy megtakarított, akár beruházásra használt pénzt is visszavett a kormány.
Tőlünk is elvett a kormány, tehát tőlünk a kormány január 1-én 14 millió lejt vett el, és ezzel egy olyan gondot okozott, hogy 25 millió lejes lyukat vágott az önkormányzat testén. Ez igaz, ez pontosan így van, viszont még egyszer mondom, hogy ez két különálló költségvetési fejezet, és a kettő között nincsen átjárás.
Nagyon köszönöm a pontosítást. Nem csak kistérségben gondolkodnak, hanem komoly, több mint 1,5 millió lej pályázati pénzt nyertek el a Regionális Fejlesztési Minisztériumtól egy országos program részeként a települések általános rendezési terveinek megújítására. Van itt egy törvényes kötelezettség?
Van törvényes kötelezettségünk, hiszen 2010 törvényes kötelezettsége tulajdonképpen elsősorban a településeknek van, de a megyének is, hiszen 2018 év végéig vannak meghosszabbítva az általános rendezési tervek, ezek a PUG-ok, és azokat meg el kell készíteni. Ez hosszadalmas munka, van, ahol éveket is, egy-két évet is eltart, Éppen ezért segítjük azokat a településeket, ahol folyik a felmérés és a tevékenység. Ebben a pillanatban, ebben az évben 27 helyi önkormányzatot segítünk. A napokban írtam alá egy finanszírozási szerződést a miniszter úrral, ami összesen 528 ezer lejes támogatást jelent 27 önkormányzatnak, 15 és 35 ezer lej közötti támogatás. Ez azt jelenti, hogy még ha a sajátját is hozzateszi, akkor teljes egészében ki tudja fizetni azokat a terveket, amelyeket el kell készíteni ilyenkor. Ilyen szempontból fontos, nem megy ez gyorsan, de rendkívül fontos. Ami viszont gondot jelent, és évek óta gondot jelent, hogy kevés a jó szakember. Hovászna megyében egyébként összesen 12 olyan szakember dolgozik, akinek tudása van, és törvényes lehetősége ahhoz, hogy urbanisztikával foglalkozzon, illetve erre szakosodott munkatársaival együtt elkészítsen egy ilyen rendezési tervet.
A jó oldala az, hogy vannak még ilyen szakemberek, mert
tehát
máshol... Tehát
onnan is, hogy jó, hogy kevés van, mert most a 12 szakember egyébként 27 fele, vagy 40 fele kapkodják el, és éppen emiatt le is lassult ez a folyamat. De halad előre, ez kétségtelen. A tavaly is volt ilyen, valamennyivel kevesebb, de lényeges összeg, és az idén is van minisztériumi támogatással, és mondom, hogy ha hozzatesszük még a sajátunkat is, akkor az éppen elégséges.
Apropó tavaly, ha már feldobta a labdát, engedje meg tisztelt elnök úr, hogy leüssem. Nagyon na, fontos tessék. Esztendő volt Kovászna megyében 2017, mégpedig a turizmus éve, és most vonták meg a mérleget, amiből kiderült, hogy nagyon sikeres év volt a 2017 a turizmus szempontjából, sőt, folytatni akarják ezt az elkezdett utat, úton való járást az idén is.
Nem csak akarjuk, hanem fogjuk is. Ha a statisztikai adatokat nézzük, akkor gyakorlatilag minden a turizmusban releváns statisztikai adat növekedett, a vendégészakák számától elkezdve, olyanok is, amik eddig például nem voltak nálunk, hadd más nem említsek, egy applikáció, a Visit Kovászna applikáció, amelyet több mint 1500-an töltöttek már le, sőt Perúból is érdeklődnek, hiszen tudjuk követni, hogy honnan töltik le az applikációt, Perúból is érdeklődnek a megye turisztikai kínálatai iránt. Igen, a Pocsa József megyefejlesztési terven elindulva, és nyilván a saját tapasztalatainkat is látva, nyitottunk egy nagy lehetőséget a turisztikai fejlesztés, fejlődések irányában. Korábban is leszögeztem, most is elmondom azt, hogy a turizmus, annak fejlesztése, turisztikai intézmények, szolgáltató egységek működtetése, az nem az önkormányzatok feladata. Tehát a megyei tanács nem fog szállodát működtetni, nem fog vendéglők hálózatát kiépíteni. Ez nem a mi feladatunk. A turizmus kizárólag a gazdasági vállalkozók és a gazdasági vállalkozások feladata. Ez egy piacorientált tevékenység. Viszont amit mi hozzá tudunk tenni önkormányzatként, helyi vagy megyei önkormányzatként, az elsősorban az infrastruktúrális beruházások. Azok az infrastruktúrális beruházások, amelyek lehetővé teszik, megkönnyítik azt, hogy a turisták eljussanak a turisztikai desztináció irányába. Sok a tennivaló, rengeteg a tennivaló. Tehát rengeteg olyan hely van a megyében, amivel nem tudunk büszkélkedni, hogyha infrastruktúrát jelent. Viszont az kétségtelen, hogy az elmúlt években sokat dolgoztunk, összehangoltan, megtervezve, egy-egy térséget megcélozva tettük a dolgunkat, és jó ütembe haladunk, hogy egyre több régiója, települése a megyének megnyíljon olyan értelemben, hogy legyen rendes út, csatorna és ivóvízrendszere, villanyhálózat rendszere, ahova a vállalkozók jó szívvel tudnak letelepedni, vagy helyi vállalkozók pedig nyitani a turisták irányába.
Érkezett egy nagyon érdekes SMS, állandó hallgatónk Csé, így szokta aláírni az SMS-eket, írja a következőket, a idézőjelbe téve nem létező Székelyföldön, igenis van élet. Van élet, vagy betűkkel. Megtapasztalható, megélhető, valódi Székely jellegzetességekkel megtartó, éltető, élet felkiáltójel. Mostantól tegyenek úgy, mintha az autonómia is megvolna, és az is meg lesz, írja Csé.
Köszönöm szépen, jól esik, amit ír és amit ön tolmácsolt. Van egy rövid, tömör megfogalmazása is ennek a gondolatnak, az pedig Ütő Gusztáv képzőművésztől származik, aki azt mondotta egyszer, ami nincs, de lesz, az már van. Én szerintem is így kell gondolkodni, meggyőződésem politikusként, közösségi vezetőként, önkormányzati vezetőként, hogy nekünk minden nap úgy kell élni, mint aki megéli azt, hogy ez a miénk, és ebben élünk, ezt tesszük hosszú távon olyanná, amilyen elképzelünk, hogy minden nap szeretnénk élni benne. És ez pedig más szavakkal úgy élünk, minthogyha autonómiánk lenne. Ez van olyan, akinek ez önállításként hat, mert azt mondja, hogy igen, de ez önállítás, mert nem engednek meg ez sem, az sem. Gúzsba van kötve a kezünk, mert a törvények szorítanak, mert jönnek a bukaresti ellenőrző szervek. Ez mind igaz. Mind igaz. Viszont ha csüggedünk, ha kételkedünk, ha tétovázunk, ha tamáskodunk, akkor soha nem fogunk egyről a kettőre előre lépni. Meggyőződésem, hogy minden nehézség ellenére, minden területen, és itt nem csak a politika területén kell, nem csak szájjal kell karatézni a bukarestiekkel szemben, hanem minden egyes területen, az önkormányzatban, az iskolában, a kórházakban, a vállalkozói szférában, mindenhol úgy kell megélnünk, úgy kell kitöltenünk ezt a teret, mint ahogy élni szeretnénk, mert miénk itt a tér.
Ez így igaz, és sokszor ez a szlogen, ez fel van fújva Bukarest irányából, amikor, ugyebár most a közelmúltban, amikor az autonómia statutum törvénytervezetét vitatták a parlamentben, akkor a hátsó kommentek, azok úgy szóltak, hogy megint szeparatisták, némit akarnak, el akarják szakítani a területet az országtól, ezek az ott élő magyarok. Ennek ellenére olvasom, és statisztikailag ki van mutatva, hogy például a moldovai turisták igenis nagyon szeretnek Kovászna megyébe járni, és elsősorban a gyógyfürdőket kedvelik. Tudomásom szerint ugyanez a helyzet a déli egyszerű úgymond emberek, nem politikusoknak a viszonyulásával. A bukarestiek, vagy akár olténiaiak is megfordulnak ott önöknél. Jó magam is találkoztam velük például Kovászna fürdőn, elég szép számban ott voltak, és nagyon jól érezték magukat.
Nincs is ezzel semmi baj. Vannak nálunk is magyarok körében is olyan nemzetféltők, akik felsikítanak, hogy jaj, hogy mennyi román van, mennyi román jön ide. Jöjjenek, ezzel nincsen semmi baj. Elég sokan vannak ahhoz, hogy jól meg lehessen élni belőlük. Igen, mármint amit fizetnek abból a szolgáltatásainkért. Igen, így van, moldvai turisták, moldáviai turisták, orosz turisták is kezdtek megjelenni, és bukarestiek jó sokan. Gyógyfürdőket keresik, a szépet keresik, a tisztaságot keresik, a jó ételeinket keresik, a kürtős kolácsot keresik, és az olyan specifikus dolgokat, ami máshol nincs, ami nekünk természetes, például az, hogy kuriák és kastélyok között élünk, kis kastélyok között élünk, az nekünk ma már természetes, mert évszázadok óta így élünk. Viszont egy bukaresti számára ez kuriózum. Kuriák földje, háromszék, 165 olyan kuria van itt háromszéken, amelyet meg lehet érdemes megmutatni másoknak. Ezeknek egy része magántulajdonban van, ezeknek egy része turisztikai forgalomban van. Egy jó részét vagy mi az önkormányzat, vagy a magántulajdonosok felújították. Tehát van szép dolog ebben a gyönyörű kis régióban. Olyan szép dolog, ami nem csak nekünk tetszik, hanem tetszik a román turistáknak is. Igen, jöjjenek, és helyén való dolog az, hogy olyan keresnek, ami szép, ami jó, ami jobb, mint más vidéken. Nézze, szerkesztő úr, a háromszékre látogató turisták 90%-a román nemzetiségű. Miközben itt a román nemzetféltők, a Romuniverse, ahogy ezt Csiále valamikor leírta, azon sápítoznak, hogy szegény románok ide nem mernek jönni, ez nem igaz. 90%-a a turistáinknak román nemzetiségű, Moldvából, Moldáviából, Bukarestből, Ó-Romániából, mindenhonnan. és nincsen semmi bajuk nekik a magyarokkal. Egyet sem hallottam, vagy olvastam volna sehol, hogy őt nem szolgálták volna ki. Dehogy nem szolgáljuk ki, a mi érdekünk is. És beszéljünk világosan, igen, a mi érdekünk is. És elmondom azt is, hogy jó fizetők, jó kliensek, jobb fizetők, mint sok más régióból idejött emberek. Mielőtt önkormányzathoz jöttem volna, azelőtt nekem is egy társammal együtt volt panzióm és vendéglőm. Pontosan tudom, hogy mit jelent. És az országút mellett volt olyan helyen, ahol több mint 90%-a volt román vendég. Román alkalmazottakat hoztunk Moldvából, hogy könnyebben ki tudják számolni, szolgálni a klienseket. Román és magyar kétnyelvűség volt vendéglőbe, mert az élet ezt hozta, mert ez volt a kérés és ez volt a kínálat egyaránt. De akik eljöttek Moldvából, eljöttek Bákóból ebédelni hozzánk. Azért, mert azt mondták, hogy itt finom erdélyi ételeket tudnak enni. Ez a lényeg benne. Mi nem akarunk micset adni, vagy sorbede burtát adni, azt egyiknek máshol, ottal jobban készítik, mint nálunk. Mi pisztrangot akarunk tenni az asztalra, hegyi pisztrangot akarunk tenni, lucskos káposztát megkóstoltatni, le se lehet fordítani románra, hogy mi az, hogy lucskos káposzt.
Szeretik azért a jó magyaros gulyást is.
Füstölt oldalosra elkészített lucskos káposztát le se lehet rendesen fordítani romára. Nem is kell. Tanulják meg, hogy ez a miénk, és lucskos káposzta. És tudják, évek, évtizedek óta jönnek, egyre többen jönnek. És a dolog rendben van. Emellett ott vannak a gyógyfürdők, az elmúlt években önkormányzati, Európai Uniós pénzekkel, önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdőket újítottunk fel. Kovászna városában 10 hivatalosan működő mofeta van, még legalább kétszer ennyi van, amelyik nem hivatalosan működik. Jó, hogy mondjam, jók a perspektívák, jók a kilátások. Az, hogy akasztanak, az, hogy van egy millió jogszabály, az, hogy van egy millió ellenőr a nyakunkon, ez egy másik kérdés. Igen, van, több van, mint máshol, mert irigyek. Azért irigyek, mert nekünk több van, és jobban megy, jobban tud menni az ipar, a gazdaság, a szolgáltatás, mint máshol.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják, vendégünk ma a műsorban élőben Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke, eddig kistérségi fejlesztésekről, nagy beruházásokról, turizmusról és vendégfogadásról ejtettünk szót. Volt egy apró pici incidens, hát nem tudom, hogy ennek mekkora következménye volt, megmondom őszintén, de jeles vendégük is volt Bukarestből, a kormányból, méghozzá ugyebár a köpeci zagytározó körül elindult vészhelyzet kapcsán. Na most Kármen Dán asszony, belügyminiszter asszony csodálattal fordult az ott élőkhöz, amilyen gyorsan, operatívan elhárították a katasztrofális helyzetet, de azért csak volt egy csavar, és rögtön fényképeket készítetett a helybéliek kocsmázásáról, mert hogy aztán utána megpróbálta kifordítani a helyzetet. Lett-e valamilyen következménye ennek az egész ügynek?
Rossz szájíz az emberek részéről, mert azt érezték, hogy ugyanis az eset március 15-én történt a Magyar Nemzeti Ünnepen. És azt érezték a helyiek, és megmondom, én is azt érzem, annélkül, hogy megvádolnám a miniszterasszonyt, azt érzem, hogy egy ilyen hatalmas mediatikus kampány volt. Csak nem csattant jól, számukra nem úgy sült el, hogy lehet, hogy egyesek elképzelték, mert be akarták bizonyítani, különösen a román ellenséges média, hogy addig itt, amíg a magyarok ünnepelnek, addig a román bukaresti kormány kell megmentse a köpecieket. Ugyanis Köpece, én ott voltam. Én visszamondtam a kézivásárhelyi rendezvényen való részvételemet, húztam a gumicsizmát, elmentem Köpecre, polgármester úrral, az ottani emberekkel. Amíg vártuk a miniszterasszonyt, vagy amíg ő ott a sajtóban szerepelt, addig én viszont az emberekkel beszélgettem. Az emberek nyugodtak voltak, azt mondták, hogy elnök úr, az elmúlt 50 évben láttunk mi még ilyen vizet. Akkor se volt semmi nagy dolog. Biztonságba helyeztük a családjainkat, az állatainkat, de mi a házunkból nem költözünk ki. És ugyanúgy igazuk lett az idén is. tehát nem lett nagy dolog, nem kellett kitelepíteni az embereket erőszakkal sem, bár pedig ezt szerette volna a miniszterasszony, de a polgármester úr állt ügyesen a talpán, ő a helyi katasztrófa védelmi bizottság elnöke, és azt mondta, hogy ő inkább az emberekre hallgat. És jól tette. És nyilván, még egyszer mondom, én úgy érzem, hogy az ellenséges sajtó egy része próbált ezt elcsavarni, és akkor találtak egy olyan helyet egyébként a központban, ahol az emberek csak ugyan ültek, az egy bár, egy utcára nyíló terasszal a főút mellett, a megyei út mellett, a központban egy bár. Ott ültek az emberek, én tudom, ott voltam, utána is kérdeztem, nem pálinkáztak, hanem igen, vizet vagy üdítőt ittak, hát délben volt, az egész falu kint volt az utcán, az utcákon, egyrészt a hatalmas miniszteri látogatás kapcsán, másrészt pedig ugye vészhelyzet volt, ez kétségtelen, hogy vészhelyzet volt Köpecen. És nem jött össze az a mediatikus fellépés, az a csavar, amit elvártak volna azok, akik minket nem szeretnek. Hát képzelj el, hogy a Realitate TV riportere megkérdezte a miniszter asszonytól élő egyenesbe, hogy miért nem bünteti meg végre a polgármestert, hogy kiadott építkezési engedélyt olyan házakra, amelyek közelebb vannak a folyóhoz, mint hogy azt megengedik a normatívák. De bele kellett szólnom, mondtam, kedves uram, azért, mert azok a házak kb. 200 évvel ezelőtt kőből épültek, nem úgy, mint délvidéken, ahol vályokból össze-vissza építenek mai nap is házakat. Tehát azért mondom, hogy volt, érzem én az, hogy volt egy kicsi ellenséges csavar velünk szembe, de visszatérve és megvédve a köpecieket, szó nem volt arról, ami a román médiában szányra kapott.
Apropó, tényleg nem volt szó, túlságosan nagy szó a román nyelvű médiában egy másik látogatásról, amely egészen más színezetű volt, és egészen más céllal zajlott le. Ugyanis egy nagyon jelentős nagykövet fordult meg önöknél, immárom, ha jól értettem, akkor másodszorban, mégpedig Fehér Oroszország bukaresti nagykövete. Na már most, ha ilyen vadak ott az emberek, isznak, nem dolgoznak rendesen, akkor egy fehér orosz nagykövet miért jön Háromszékre, tisztelt elnök úr? Engedje meg az iróniát, és egy kicsit kacagjak.
Egyik, ami látszik, és egyik, ami nem látszik. Ami látszik, az gazdasági kapcsolatok élénkítése. Fehér Oroszország nem túl nagy ország, 9,5 millióan lakják, magyar történelemmel kapcsolódik, hiszen a független Erdély fejedelmeinek egy része megfordult ott, akkor ugye Lengyelország része volt, Fehér Oroszország egy része, és így tovább. Tehát ha úgy tetszik, magyar történelem is kapcsolódik, de gazdasági kapcsolatok. És ugyanakkor pedig, bár nem tagja az Uniónak, mégis egy nagyon fontos gazdasági kapocs az Unió és Oroszország között, Fehér Oroszország, és ennek az országnak a nagykövete gyakorlatilag egy hónap alatt kétszer járt. Itt az egyik egy bemutatkozó, puhatolózó politikai típusú látogatás volt itt a Megyeházán, és akkor beszéltük meg, hogy a másik látogatása, ami megtörtént, egy kétnapos gazdasági kereskedelmi kamarával, helyi vállalkozókkal, turisztikai szakemberekkel, a faipari, élelmiszeripari, balneológiai klaszterek vezetőivel volt egy találkozó, és ennek a hozadéka az, hogy mindjárt a tegnap már küldött is egy meghívót két jelentős gazdasági rendezvényre, ami Fehér Oroszországban történik. Nyilván nekem küldte, de nyilván nem én fogok menni Fehér Oroszországba, hanem azok a vállalkozók vagy gazdasági szakemberek, akik egy-egy területen érdekeltek. Dinamikusan fejlődő ország, és még egyszer mondom, egy olyan, amely kelet kapuját jelenti, egy kicsit ilyen észak-keleten persze, de a keleti nyitás tekintetében egy fontos partnere Romániának és térségünknek is azt tud lenni.
Esetleg turisztikai kapcsolatokat lehet-e velük?
Is, mert mint ahogy említettem, és mint ahogy ez sok helyen kiderül, turisták általában keletről jönnek, jópénzi turisták keletről jönnek nyugat irányába, tehát nem csak Moldva, nem csak Moldávia, hanem Oroszországból is egyre több turista jön hozzánk, és miért ne jöhetnének Fehér Oroszországból is, ott, ahol a legmagasabb pontja az országnak 346 méter. Nálunk a megyében a legalacsonyabb 560 méter, úgyhogy jöhetnek nyugodtan hozzánk is. Ők is ismerik a borvizeket, ismerik a tavakat, de olyan típusú gyógyvíz, olyan típusú mofeta például, illetve kezelési rendszer, mint amilyen nálunk van, ő náluk nincs.
Csak ne ijesszék meg a turistákat a medvék, mert hogy most már a téli álmukon túl vannak, ha bár télen se aludtak túl sokat. Egyáltalán Háromszéken, Kovászna megyében mi a helyzet a medvékkel, tisztelt elnök
úr? Mi együtt élünk velük már.
Erre vonatkozik András nevű hallgatónk kérdése is.
Semmi problémák a medvékkel. Nézd a szerkesztő úr, én neveltem medvéket. Én erdésztechnikus is voltam 89-90-ben. Én a saját kezemmel fürdettem, etettem, játszottam velük. Sokszor lement a bőr a kezemről, amikor barátságból, szeretetből hozzám kaptak a mancsukkal. Úgyhogy aki közelebb volt medvéhez, mint én, több időt és közelebb volt medvéhez, mint én, csak azoktól fogadok el igazából kritikát, meg leckésztetést, mert én tudom, hogy mit jelent a medve. Tudjuk mindannyian. Tehát, hogy mondjam, itt ez van egy nagyon jó történet, engedjen meg, egy kicsit vicces, de hát gondolom, hogy a hangulatba belefér. Sugásfürdőre jöttek kostancai családok itt nyáron, és egyszer az egyik a panzió balkonján erkélyen álló nő elkezdett kiabálni, hogy úrszul, 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 és arra ment egy szentgyörgyi ember, és kérdezi, hogy ne haragudjon, asszonyom, hát aga még kiabál ilyen erősen? És akkor az úgy mutogatott ott, hát egész közel volt már a medve az erdőből, jött, ment a panzió irányába, és akkor mindig mondta, úrszul, úrszul, úrszul. Azt mondja erre a szentgyörgyi ember, de hát asszonyom, azt mondja, mondta neki románul, hogy hát ami elmegyünk Kostancára, mi se kiabáljuk, hogy vaporul, vaporul, vaporul. Hát ugye, mi megszoktuk ezt, tehát ezzel nincsen semmi baj. Nem kell túl közel menni, ez a jó tanács, hogy nem kell túl közel menni, nem kell bosszantani, nem kell bántani. Viszont nem csak a vadászati turizmusnak, hanem a természetvédelmi turizmusnak is jót tesz, hogyha erre építenek, mert a kíváncsi emberek meg tudják nézni, le tudják fotózni. Ma már vannak olyan helyi vállalkozók, akik jó vadlesre való kirándulást ígérnek és szerveznek turistáknak.
Veszi a székember a humort. Laci nevű hallgatónk írja SMS-ben, hogy az orosz nagykövet azért jött Kovászna megyébe, mert hallotta, hogy nagybetűkkel baj van Köpecen.
Igen, volt baj. Látja, hogy a történelem visszakanyarodik, igen, volt baj most is. De tényleg ott az emberek mentették meg. Na, visszatérve még egy gondolat erejéig. Az emberek egy éjszaka egyébként alá szeretném húzni a csendőrség és a tűzoltóság munkatársaival egy éjszaka hordták a homokzsákokat. És a homokzsákok a töltés tetején lévő homokzsákok mentették meg a falut az árvíztől. Aztán két nap múlva elkezdett visszaesni a víz, és aztán béke alakult ki.
Beszéltünk arról, hogy Kárpátokon túli hazai turisták, román turisták keletről, délről, és hát észak-nyugat felől is, mert Fehér Oroszország talán arra fele van Oroszországból. De most, hogy Szentgyörgy napok zajlanak, hallottam, nagyon sok testvértelepülés küldöttsége van ott Magyarországról, és nagyon sok magyarországi vendég is megfordul ott az ünnepség sorozaton. Igen ám, csak a székely embernek nagyon-nagyon nehéz eljutnia Budapestre. Ezzel kapcsolatosan április 8-a után, ugyebár összefogva a három székelyföldi megye vezetője, nevezetesen Borboly Csaba, Péter Ferenc és Tamás Sándor levélben fordultak segítséget kérve személyesen Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz a vasúti közlekedés javítása és hát jobb viszonyok megteremtése érdekében. Kaptak-e valamilyen biztató választ? Miben lehet reménykedni, tisztelt elnök úr? Annál is inkább, hogy most már bő 3 hét van hátra, ha jól számolom, a csíksomjói pünkösdi búcsúig.
Választ egyelőre még nem kaptunk. Igen, ez a célunk, hogy a Sepsiszentgyörgy Budapest és közben Csíkszered a Marosvásárhely közötti koronajáratot korszerűsítsék, hiszen rengeteg diák, üzletember, turista utazik ezen a járaton. Választ nem kaptunk, viszont kaptunk, hál' Istennek, a szavazataink után egy budapesti főkonzult, Székelyföld budapesti főkonzulja lett a korábbi Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Zsigmond Barna Pál, aki, ha úgy tetszik, akkor a székelyföldiek szavazatával billent át az a szám, hogy ő is bejutott a parlamentbe a Fidesz-KDNP listájáról. Barna barátunk, korábbi főkonzul úr, jelenlegi országgyűlési képviselő úr, éppen hogy holnap lesz vendégünk Sepsiszentgyörgyön, és akkor már önnek elárulom, ha nem hallják túl sokan, akkor önnek elárulom most, hogy holnap kap egy házi feladatot is tőlünk, és az egyik például az lesz, hogy a Székelyföld-Budapest vasúti kapcsolat fejlesztését elérje a kormányzatnál.
Gratulálunk hozzá! Egy kedves hölgy is SMS-t írt, és nagyon érdekes tartalma van, engedje meg, hogy felolvassam. Azt írja Erzsébet nevű hallgatónk, hogy igaza van, elnök úr, ezt a mentalitást tanítani kell, és törekedjenek arra, hogy mindig a szépet és a jót lássák a turisták, és ne legyen mindenki elégedetlen. Ezt a mentalitást kell honosítani itt Maros és Nyárád mentén is. Tisztelettel, írja Erzsébet. Gratulálok hozzá.
Köszönöm szépen, jó esély van Maros megyében is. Lassan, de alakulnak a dolgok. Nincsen könnyű helyzet, de Péter Ferenc kollégám, mert azért egy kicsit nagyobb megye, más az összetétele a tanácsnak, a szakaparátusnak, más az összetétele a megyének is persze, úgyhogy én ezt nagyon jól tudom, és sok-sok évtized romboló munkája kifejti még mindig a hatását, úgyhogy nincsen könnyű helyzetben, viszont ami jó az, hogy rengeteget konzultálunk, közös programjaink vannak, jó példák átadása van, és van egy együttműködés, ami Maros, Hargita és Kovászna megyék együttműködését illeti és jelenti.
Van egy kritika is. Zsolt nevű hallgatónk írja, hogy valószínűleg, hogy önnek nem ölték meg a tehenét, hogy így beszél a medvéről, írja Zsolt.
Zsoltnak igaza van, és ez a másik fele, tényleg elmulasztottam elmondani a másik felét. Rengeteget jártunk, dolgoztunk, valószínű Zsolt is látta, olvasta, elsősorban Borbóly Csaba, én is, Péter Ferenc is, más is, a szakminisztériumban a miniszterasszonyja rengeteget tárgyaltunk annak érdekében, hogy két éven keresztül ugye nem volt egyáltalán kilövési engedély a medvék irányába. Én amellett voltam és amellett vagyok, hogy azokat az egyedeket, amelyek veszélyt jelentenek az emberekre, és veszélyt jelentenek a gazdaságokra, azokat az egyedeket ki kell lőni. Tehát én ezt elmondtam most is élőben, elmondtam korábban is, üzenem Zsoltnak is, hogy én szeretem az állatokat, állatot neveltem, erdésztechnikus voltam, viszont akkor, amikor veszélyt jelentenek, azokat az egyedeket ki kell lőni, mert az a medve például, amelyik megkóstolta a könnyebb élelemszerzés módját, például az, hogy bemegy a gazda istállójában, és onnan kiveszi a tehenet az istállóból, az a medve többet nem fog soha az erdőbe visszaszokni, mert ő megtapasztalta, hogy lehet könnyen élelmet szerezni. Tehát ilyen szempontból határozott vagyok, és azt mondom, hogy ezeket az egyedeket ki kell lőni. Sikerült elérnünk sok munka után, hogy két év után kilövési engedélyt adnak, megfelelő dokumentáció és megfelelő szakemberek végzik, dokumentáció összeállítása után szakemberek végzik el, nyilván vadászok a medvék kilövését. Ez nálunk halad, és ha úgy tetszik, akkor egy viszonylagos nyugalmi állapot kezdett beállni itt Háromszéken legalábbis.
És azt kívánom itt befejezésül, mert nagyon eltelt az idő, hogy a sárkányt is öljék meg a Szentgyörgynapok végére, és hallgassák továbbra is tisztelt háromszékiek is a Marosvásárhelyi Rádiót, mert hamarosan Szatmárnémetiből élő kosárlabda, női kosárlabda közvetítés hangzik el.
Kárhelyzet. Ahol nyerni fogunk.
Úgy legyen. Tisztelt Tamás Sándor, Kovász megyei tanácselnök úr, köszönöm önnek a beszámolót.
Köszönöm szépen az érdeklődést.